Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 11. fejezetében a 25. verstől a következőképpen. Ezt írja Pál. Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcsnek tartva, nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte, amíg a népek teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izrael, amint megvan írva. Eljön Sionból a megváltó, eltávolítja a hitetlenséget Jákob házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Az evangélium miatt tehát Isten ellenségei ti értetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Isten szemében, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedelmességük révén, úgy ők is engedetlenek most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, kezdhetném úgy is az ige hirdetés, hogy most tegye fel a kezét az, aki értett valamit abból, amit felolvastam. Nem volt egy könnyű szakasz, egyáltalán nem könnyű szakasz, pláne, hogyha még tovább olvasnánk, vagy az előzményeit is elolvasnánk. Az előzményei egyébként a múlt héten már elhangzottak. Akkor a gyülekezetünk 90 éves évfordulóját ünnepeltük, aki nem volt itt, annak említem ezt. És akkor az igehirdetésben is szerepelt a szelíd, olajfa és a belé oltott ágak képe. Ez a kép előzi meg ezt a szakaszt, amit az imént felolvastam, és arról hallhattunk a múlt héten, hogy a szelíd olajfa az maga Jézus Krisztus, akiben mi az emberek beleoltatunk, és így növekedünk egy egész fává. Tehát valamilyen kapcsolatban kell lennünk Jézus Krisztussal ahhoz, hogy üdvösségünk legyen, ha nagyon egyszerűen akarnánk lefordítani ezt a képet. Ugyanakkor, ha a szövegkörnyezetét alaposabban tanulmányozzuk ennek a képnek, ennek az olajfa képnek, akkor azt is megláthatjuk, hogy itt tulajdonképpen az egész római levélnek, Pál apostol római levélnek az összefoglalása van benne ebben a képben, és az ezt követő részben, tehát a mostani ige szakaszunkban is. A római levél, amely nem könnyű olvasmány, sőt, nagyon is nehéz olvasmány, viszont például Luther azt ajánlja, hogy minden nap vegyük elő és olvassunk belőle. Mert hogy nagyon fontos üzeneteket tartalmaz, nagyon alapvető információkat tartalmaz a keresztény ember hitéről. Miért írja Pál ezt a levelet? Azért, mert bár ő nem járt Rómában, de tudta azt, hogy ott kétféle csoport van, kétféle keresztény közösség él, amelyek nincsenek jóba egymással. Az egyik csoport a zsidókból lett keresztények, a másik pedig a nem zsidókból, azaz, ahogy ők nevezték, a pogányokból lett keresztények. Ez a két csoport, ez azért nem volt jóba egymással, mert mindenki saját magából indult ki. A zsidók abból indultak ki, hogy ők a zsidó népnek a tagjai, ők követik Mózes törvényeit, követik a tisztasági törvényeket, és ezeket jó lenne, hogyha mindenki, aki keresztényé vált, ezt betartaná. Így a pogányok is. Tehát a pogányok is metélkedjenek körül, tartózkodjanak azoktól az ételektől, amelyeket a zsidóságban nem esznek, és így tovább. A pogányok pedig azt mondták, hogy de hát látjuk, itt van az Isten áldása mi rajtunk, akkor nem szükséges az, hogy mi ezeket a tisztasági törvényeket megtartsuk, akkor mit beszéltek ti nekünk? Nektek sem kellene megtartani, mert itt valami teljesen új kezdődött, Jézussal és ezért hagyjátok el ti is ezeket. Volt egy konfliktus, ezt a konfliktust próbálja meg levelében Pál apostol feloldani. Pál igyekszik helyre tenni tehát a dolgokat, és elmondja, hogy senkinek sincs igaza. Mindenki téved, vagy mindenki csak részigazságokat tud. Miért? Azért, mert rossz a nézőpont. Nyaralásunk alatt egy hegyoldalra épült kis faluban volt a szállásunk a tenger partján, és hogyha a hegyoldalból ránéztünk a tengerre, akkor gyakorlatilag egy kis tavat láttunk. Azért, mert azok a szigetek, amelyek körbe zárták ezt a kis öblöt, ezek a szigetek eltakarták a kilátást. De amint feljebb mentünk, amint nézőpontot váltottunk, és feljebb mentünk a hegyen, úgy egyre nagyobb szélességben tárult elénk a végtelen tengernek a látványa. Nagyon szép volt a környezet a hegy lábától is, de onnan fentről, a hegy tetőről, onnan még inkább szépnek hatott. De oda fel kellett mászni, azért meg kellett küzdeni. A Rómában élő keresztényeknek mindegyike a maga kényelmes helyzetéből nézte az Isten munkáját. Pogányokból lett keresztények, és zsidókból lett keresztények is. Nem akartak hegyet mászni, nem akartak más nézőpontot keresni maguknak. Azt gondolták, hogy itt jól működnek a dolgok, szép ez is, ahogy van, ne bolygassuk ezt. A másik valószínűleg rosszul tudja, majd ő elnyeri méltó büntetését ezért. A zsidóságtól és az ő előírásoktól el kell szakadni, mondták a pogányok. A zsidóságot, a törvényeket, előírásokat meg kell tartani, mondták a zsidók. Pál pedig arra próbálja felhívni a figyelmüket, hogy másszanak már egy kicsit feljebb arra a hegyre, és próbálják máshonnan megközelíteni a dolgot. És erre nekünk éppen úgy szükségünk van, mint a 2000 évvel ezelőtt élt római keresztény közösségeknek, mert mi is csak a saját hitünkben is, a közösségi hitéletünkben is, a saját dolgainkból, a saját gondolatainkból indulunk ki. Azt gondoljuk, hogy mi tudjuk azt, hogy milyen kereszténynek lenni, tudjuk azt, hogy milyen az Isten, majd mi eldöntjük, hogy milyen legyen, és akkor a másiknak tuti, hogy nincs igaza, ez biztos, hogy téved, hogyha nem úgy gondolja, ahogy mi gondoljuk. Nekünk is kicsit feljebb kellene másznunk. Ebben a mai igében Pál egy egészen különleges szemszögből közelíti meg a hívő embert, minket, téged és engem. Bemutatja Isten szemszögét. Már erről szólt az olajfa hasonlata is, amikor azt mondta, hogy itt nem arról van szó, hogy a zsidóságból kinőtt valami, és az tovább terjed, és mi ahhoz kapcsolódunk, hanem az olajfa, az Krisztus. Akihez kapcsolódnak zsidók és pogányok egyaránt, korán és későn érkezők. És nincs olyan, aki alapból, születése okán, vagy családi háttere, neveltetése miatt a fa része lenne. Mindenki távol került az Istentől, és mindenki közel kerülhet hozzá. Erről szól alapigénynek az utolsó mondata, mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. És ebben a mondatban mondja el Pál, azt is, amivel, vagy ebben az igében mondja el Pál azt is, hogy titok ez az egész, hogy ez hogyan történik, ez egy óriási titok. Ezzel kezdi, hogy nem szeretném testvéreim, ha önmagatukat bősnek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, amely, és így folytatja, titok. Tehát egy titok, az Isten titka, az, hogy hogy van az, hogy az engedetlenségbe zárt mindenki, tehát mindenki engedetlen, mindenki vétkezett, mindenki bűnös, és mégis ő mindenkit üdvözíteni akar, mindenkin szeretne megkönyörülni. Hogy van ez? Most nem megyünk bele ebbe, amiről Pál ír a zsidók, nem zsidók kérdéskörébe, ez egy kicsit talán távoli számunkra manapság, hanem próbáljuk meg lefordítani magunknak ezt a dolgot. Sokszor nem értjük Istent. Nem tudjuk, hogy mit miért tesz. Mit miért enged meg. Miért történik olyan velünk, hívő emberekkel, és környezetünkkel, családtagjainkkal, amelyekről egyértelműen azt mondhatjuk, hogy rossz. Hogy rossz dolgok. Miért tette ezt az Isten? Miért engedte meg ezt az Isten? És nincsenek válaszaink. Hiába keressük, nem értjük meg az Isten akaratát. Ugyanezt élte át, élte meg a zsidóság még korábban, az Ószövetség idejében népként, amikor úgy tűnt, hogy minden a legnagyobb rendben van, állt a templom, áldozatot mutattak be, tisztelték az Istent. Aztán egyszer csak jött az ellenség, elpusztította a templomot, és mindennek vége lett. Nem értették, hogy Isten hogyan engedheti meg ezt. A legszentebb dolgot az életükben, a legfontosabb dolgot a zsidó ember életében így tönkre tenni. Miért engedi meg? És erre Isten válasza az volt, Ézsaiásnál ezt olvassuk, hogy bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Igen, mert mi ott állunk a tengerparton, és nézzük a szemünk elé táruló tavat, amely szép, és meg vagyunk vele elégedve, pedig sokkal nagyobb és szélesebb ez a világ és a tenger annál, mint amit mi látunk belőle. Sokszor mi szörnyű tragédiákat látunk, hogy leszakad egy híd, hogy lezuhan egy repülő, hogy szakadékba hajt egy busz. Ezekben és sokkal inkább személyes tragédiáinkban csak a kérdések maradnak, és a miértek. Miért engedi Isten? Akkor, amikor már megfelelő távolságba tudunk kerülni ezektől a tragédiáktól, ezektől az eseményektől, akkor érdemes elővenni az Isten igéjét, a Bibliát, a Szentírást, és megnézni azt, hogy nekünk milyen Istenünk is van. Kezdjük mindjárt a keresztelőn elhangzott igével. Nekünk olyan Istenünk van, aki a megrepett nátszálat nem töri el, ki a füstölgő mécsest nem oltja ki. És folytatódhat az Istennel való ismerkedésünk, Timóteusnak ezt írja Pál apostol, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Nem csak egyesek. Mindenki. Ez az Isten akarata ebben a világban. És Jézus is erről beszél a jól ismert igében, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne el, ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát ez Isten szereti ezt a világot, és szeret téged, és szereti azt is, aki távol van tőle, aki nagyon messze van tőle. A Szentírást olvasva egy olyan Isten képe rajzolódik ki előttünk, akinek egyetlen célja van. Mégpedig az, hogy megmentsen minket. Ahogyan mai igényben is mondja Pál, mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön. Az utolsó szóból kell kiindulnunk, hogy megértsük ezt az igét. Isten mindenkin szeretne megkönyörülni. Rajtad is és rajtam is. Istennek ez a célja. És ezért a célért mindent megtesz. Egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta a keresztre. És újra szól, megszólít, lehetőséget ad, hogy szeretne megmenteni, szeretne rajtad megkönyörülni. A mi Istenünk ilyen. És ha ilyen, akkor nem kegyetlenségből enged meg dolgokat. Nem azért, mert nincs jobb dolga, mert szórakozik velünk. Nem azért, mert kegyetlen, hanem ő kegyelmes Isten. Ezt mindig a szemünk előtt kellene tartanunk. És már éppen arra hívja fel a figyelmet ebben a mai igében, hogy az, hogy nem értjük az Isten útjait, döntéseit, még nem azt jelenti, hogy Isten magunkra hagyott volna minket. Csak az ő nézőpontja sokkal magasabban van, mint a miénk. Ő a mi életünket is egy egészen más összefüggésben látja és nézi. Méghozzá az örök élet és az üdvösség összefüggésében. Mi a magunk korlátozott látásával csak ezt a földi életet akarjuk látni. Azt akarjuk, hogy boldogságban, békességben éljünk. És manapság már egyre kevesebb szó esik, még a templomokban is, még itt nálunk is, a mennyországról, az üdvösségről. Nem divat erről beszélni. Ózsdi dolognak tartjuk, amely háttérbe akarja szorítani a mi boldogságunkat, a mi jólétünket, a mi életünket. Ilyen gondolatok, hogy a mennyországért kárnak és szemétnek ítélek mindent, egy bolond embernek a gondolatai. Eldobjak mindent azért, minden jót. Fordítsak hátat a családomnak adott esetben. Jézus miről beszélt? Arról, hogy el kell hagyni mindent. Mindent, ami elválaszt őtőle. És Péter és a tanítványok el is mondják Jézusnak, íme mi ott hagytunk, elhagytunk mindent, és követtünk téged. Igen, ők feláldozták az életüket. Azért, hogy valami sokkal többet nyerjenek. Hogy valóban életet nyerjenek. Ne csak ideig, óráig tartó földi boldogságot, hanem életet. Mert van örök élet. És van mennyország. Sokszor azt érzem, hogy a mennyország gondolatát azért távolítjuk el magunktól, mert félünk attól, hogy nem mehetünk be. Mert alkalmatlanok vagyunk, mert bűnösök vagyunk. Ha ez így van, akkor szeretnék megnyugtatni mindenkit, aki így gondolkodik, hogy igen, ez tökéletesen igaz, nem mehetünk be. Senki ezen a földön nem alkalmas arra, hogy bemenjen a mennyországba. És Isten ma erre szeretne ráébreszteni bennünket, hogy senki, de senki nem juthat el ő hozzá, ha ő nem segít. Ha nem bízzuk rá az életünket. Ő nem szeretné a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ahogyan Ezékielnél olvassuk. Isten mindenkit üdvözíteni szeretne, téged is és engem is. Minket, akik alkalmatlanok vagyunk rá, akik engedetlenek vagyunk. És éppen ezt az engedetlenségünket és értetlenségünket, korlátozott látásunkat használja fel abban, hogy üdvözítsen bennünket. Ez az Isten titka. Egy rövid pillanatra nézzünk vissza igénkre. A zsidóság elvetette Jézust, ezért Isten a pogányok felé fordult, és az ő számukra hirdette az üdvösséget. Ez az emberi nézőpont. A pogány gyülekezetek ezt dörgölték a zsidóság óra alá. Pedig az igazság az, hogy Istennek már a zsidó nép elhívásakor az volt a célja, hogy üdvözítse a pogányokat is. Amikor Ábrahámot megszólítja az Isten, akkor azt mondja neki, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Mert Isten már akkor tudta, hogy mit akar tenni. Nem az volt, hogy ezek a zsidók jól megölték Jézust, aztán akkor menjünk inkább a pogányokhoz. Istennek ez volt a célja. Isten tudta, hogy mi fog történni. Isten nem csak az életünknek az ura, hanem az egész történelem alakulásának az ura. Mindennek az ura. Nincs olyan dolog, amiről ő ne tudna. Ami ne szolgálná valahogy az ő céljait, még akkor is, ha mi elrontjuk. Még akkor is, hogyha nekünk nem jön össze. Hogy akkor is, hogyha bűnösök vagyunk. Istennek előre elhatározott rendelése, hogy elküldi Jézus Krisztust ebbe a világba, aki az üdvösség egyedüli forrása. Nincs más út. Csak ebbe a szelíd olajfába, Jézus Krisztusba beoltatva juthatunk el az üdvösségre. Nincs más lehetőség, nincs más hit, amely a mennybe visz, És bár néha valóban nem értjük az Isten akaratát, egyes döntéseinek a célját, de hittel vallhatjuk, hogy mindent, ami üdvösségünkre tesz. Adja Isten, hogy erősödjünk ebben a hitben, és egyre feljebb jussunk a hegyen, hogy megláthassuk az ő végtelen szeretetét. Így legyen, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, milyen sokszor nem értünk téged, nem értjük a te döntéseidet, a te akaratodat, a te minket körülvevő szándékodat. Nem értjük, nem látjuk, mert a mi szemünk vak, mert eltakarják előlünk a mi bűneink, a mi hitetlenségünk. De kérünk téged, hogy te erősíts bennünket, te erősítsd a mi hitünket, te könyörülj rajtunk, hogy valóban megláthassuk mindazt, amit te elkészítettél a mi számunkra, az örök üdvösséget. Kérünk, hadd lássunk túl ezen a földi léten, és hadd lássunk bele abba a titokba, amelyet Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük neked az ő ártatlan szenvedését és halálát. Köszönjük neked, hogy mindez miértünk történhetett. Azért, hogy kimentsen bennünket a bűn hatalmából. Kérünk téged, Urunk, hogy nyisd meg a szemünket. Kérünk, Urunk, hogy te vezess bennünket. Te légy velünk, életünk minden napján. Amen.